43. fejezet. Az összvérhajcsár mulattató története egyéb különös eseményekkel, melyek a fogadóban történtek. Szerelemnek tengerésze, roppant tengerek szelében hánykódom, és remény sincs valamilyen révbe érnem. Mit követek, ama csillag ott dereng a messziségben, nem láthatott ragyogóbbat, Palinurus sem az égen. Nem tudom, hová vezérel, útlan hányódás a részem, még lelkemmel rajta csüggök óvatosan és merészen. Szokatlan tartózkodás, és már-már illetlen szemérem fellegébe burkolózik, hogy szememmel el ne érjem. Ó, te fénylő, tiszta csillag, sugarattól tisztul éltem. Az a perc, melyben te itt hagysz, az a perc lesz majd a végem. Mikor az énekes idáig jutott, Dorotea úgy vélte, kár lenne, ha Klára nem hallaná egy szép hangot, és ezért kissé megrázva felébresztette, s így szólt hozzá. Bocsáss meg, gyermekem, hogy felébresztelek, csak azért teszem, hogy ebben a hangban gyönyörködhess. Ennél szebbet talán soha életedben nem hallottál. Klára csak ébredezett, és eleinte nem is értette Dorotea szavait, úgyhogy kérdésére Dorotea megismételte, ami elébb gondolt. Erre aztán Klára is felfigyelt. Azonban alig hallgatott végig két keserves verset a dalból, midőn egyszerre oly remegés fogta el, mintha súlyos negyednapos hideg rázná, s egészen közel simulva Doroteához így szólt. Ó, lelkem, édes, drága asszonya, miért ébresztett föl engemet? Az lett volna a leges legnagyobb szerencsém, ha szemem, fülem zárva marad, hogy se ne lássam, se ne halljam ezt a szerencsétlen énekest. Hogy értsem ezt, gyermekem? Hiszen, mint mondják, ez az énekes egy összvérhajcsár. Nem az, válaszolt Klára, hanem több helység ura, s annyira szívembe férkőzött, annyira ura, hogyha csak ő maga nem akarná eldobni, örökké az övé marad. Dorotea nagy csodálkozással hallgatta a gyermekleányka érzelmes szavait, melyek sokkal mélyebb vonzalmat árultak el, semmint zsenge koráról feltételezni lehetett volna. És így szólt. Klára, kisasszony, nem értem, mit mondasz. Beszélj világosabban, s mondd meg, hogy érted azt, amit a szívről, a helységekről, s erről az énekesről mondasz. És hangja miért nyugtalanít ennyire? Most azonban mégse szólj, mert nem akarom megfosztani magamat az élvezettől, melyet a dal szerez. Úgy látszik, hogy más hangnemben, más szöveggel megint új énekbe kezd. Hát jó, felelte Klára, s hogy ne hallja, mindkét fülét befogta, amint Dorotea megint fölöttébb csodálkozott, de amellett az énekre is figyelt. Folytatása így hangzott. Én édes szép reményem, ki még a lehetetlent is kiküzdöd, s kitartasz vaskeményen a cél mellett, ha már egyszer kitűzöd, ne csüggedj, látva ott van veled halálod minden lábnyomodban. Diadal nem teremhet semmilyen téren annak, aki lomha, s boldogok sem lehetnek, kik végzetükkel, sohasem dacolva, csak élnek egyre tétlen, eszük pusztító tunya renyhességben. Hogy ámor vajmi drágám méri győzelmét, jó oka van annak, mert legnagyobb karátján nem tesz túl semmi, amit bármi adhat, s az val világ sorára, hogy nincs nagy becse, kinek nincs nagy ára. A féktelen makacs vágy előtt gyakran hátrál a lehetetlen, s ha égtelen magasság felé törekszik is, az én szerelmem nem tágítok azért, míg a földtől el nem érek majd az égig. Itt az éneknek vége szakadt. Klára meg újra kezdte az okogást. Dorotea már alig bírt kíváncsiságával. Tudni szerette volna, mi lehet az oka, hogy az egyik oly epekedve énekel, a másik meg oly keservesen zokog. Újra kérte hát, mondja el most, amit az imént akart mondani. Ekkor Klára, attól tartván, hogy Lucinda is meghallja, egészen Doroteához simult, s oly közel hajolt füléhez, hogy bizonyos lehetett, senki más nem fogja meghallani. Majd így szólott. Ez a dalnok asszonyom, egy aragóniai lovak fia, két helység ura, a fővárosban éppen szembe lakott atyámházával. Ám bár ablakainak télen kárpit, nyáron redőfette, Ez az ifjú, aki a fővárosban tanult, mit tudom én, hogyan s hogy nem, a templomban-e vagy egyebütt, elég az hozzá, meglátott engem, s belém szeretett. Ablakából adta ezt tudtomra, jelbeszéddel s könyhullatással, hogy nekem is hinnem s szeretnem kellett, bárha nem tudtam, mi a szándéka. Jelbeszédében néha két kezét szorosan egybe kulcsolta, amivel azt akarta tudtomra adni, hogy nőül szeretne venni. Ennek nagyon megörültem, azonban anyátlan árva lévén senkivel sem közölhettem örömömet. Az ifjúnak sem mutattam semmi kedvezést, legfeljebb annyit, hogy amikor sem az én atyám, sem az övé nem volt otthon, kissé széthúztam a kárpitot vagy a függönyt, s meguntattam magamat egészen. Aminek ő annyira, de annyira megörült, hogy mozdulataiból ítélve attól kellett félnem, eszét veszti. Ekkor jött azután közbe, hogy atyámnak távoznia kellett a fővárosból, amit az ifjú is megtudott, bár nem tőlem, mint hogy nekem alkalmam se nyílt soha, hogy megmondhattam volna. Búskomorrá lett, s amikor távoztunk, meg se láthattam, hogy akár egy tekintettel elbúcsúzhassak tőle. Azonban, amit útra keltünk, harmadnap egy falusi vendéglőben egy napi járóföldre innen megszálltunk. Ott látom a ház pitvarában, összvérhajcsárnak öltözve. A ruha úgy elváltoztatta, hogy ha képét szívembe vésve nem hordom, lehetetlen lett volna ráismernem. De így ráismertem. Bámultam és örültem. Lopva nézett rám atyám háta mögött, ki elől mindig elrejtőzik, ha útközben vagy valamely fogadóban találkozunk egymással. És minthogy tudom, kicsoda, s hogy szerelmem kényszeríti gyaloglásra, s annyi fáradalomra, majd meghalok érte bánatomban, s megcsókolnám a lábanyomát is. Nem tudom, mi a szándéka, s az sem hogyan tudott atyától megszökni, aki végtelenül szereti, mert nincs más örököse, de érdemes is rá, amint kegyelmed maga is meg fog győződni róla, mihelyt meglátja. És még azt is mondhatom, hogy ő találja ki, amit énekel. Mert úgy hallottam, igen jeles deák és költő is. De valahányszor látom vagy hallom, összerázkódom ilyettembe, mert attól félek, hogy atyám ráismer, felfedezi vonzalmunkat. Életemben soha egy szót sem váltottam vele, de azért úgy szeretem, hogy nem tudnék nélküle élni. Ennyi az, kisasszony, amit kegyednek a dalnokról mondhatok, akinek hangja annyira elragadta, s már ebből is kitűnik, hogy nem összvérhajcsár, mint kegyelmed állítja, hanem szívek és birtokok ura, amint én mondtam. Ne is szólj többet, Donya Klára, felelt ekkor Dorotea, és százszor is megcsókolta a lánykát. Ne szólj, ismétlem, várd türelmesen a holnapot, és Isten segítségével úgy intézem majd ügyedet, hogy olyan jó véget ér, amilyet a tisztes kezdet megérdemel. Ó, kisasszony, mondta Donya Klára, miként lehetne itt jó véget reményleni, hiszen atya oly előkelő és dúsgazdag, hogy nem csak fia ne éjül, de talán szolgálójának sem fogad el. Titkon hozzámenni, atyám beleegyezése nélkül nem akarnék az egész világért sem. Jobban szeretném, ha az ifjú távoznék, s magamra hagyna. Talán, ha nem látom, s ha oly messzire utazunk, megenyhül gyötrő bánatom, bár az igazat megvalva, ettől a képzelt orvosságtól is nagyon kevésé reményleg gyógyulást. Nem tudom, mi az ördög okozta bajomat, s hogyan tört szívembe a szerelem, hiszen én is, ő is olyan fiatalok vagyunk még, azt gondolom egykorúak, pedig én sem töltöttem be még a 16. esztendőmet, s mint atyám mondja, csak a jövő Szent Mihály napján fogom betölteni. Dorotea meg nem állhatta, hogy el ne mosolyodjék Klára kisasszony gyermetek szavain, s így szólt hozzá. Pihenjünk, kisasszony, már úgyis rövid az éjszaka. S ha Isten új napot enged nékünk, majd teszünk róla, ha a mindenható is úgy akarja, mint mi magunk. Ezzel azután lenyugodtak, s az egész vendégfogadóban újra a legnagyobb csend uralkodott. Csak a fogadós leánya és Maritornes nem aludt. Minthogy már ismerték Don Quixote bogarát, aki a fogadón kívül most is fegyveresen és lóháton őrködött, meg akarták tréfálni, vagy legalább mulatni akartak bohóságain. A fogadónak azonban egyetlen egy ablaka se nyílt az útra, csupán a szénapadlás nyílása, ahol a szénát szokták kihányogatni. A fehér népek ehhez a padlásjukhoz mentek hát, s látták, hogy Don Quixote lovon ül, s dárdájára támaszkodik, közbe-közbe azonban oly mély és keserves sóhajokat röpít a levegőbe, hogy mindegyiknél attól lehetett tartani, a szíve szakad meg a boldogtalannak. Azt is hallották, hogy epedő, olvadékony, szerelmes hangon így szól. Ó, én drága hölgyem, Dulcinea del Toboso, minden szépség tetőfoka, az elnézségnek színe és virága, a kellem kincstára, az erény foglalatja, egy szóval eszménye mindannak, ami üdvös, kedves és élvezetes ezen a világon. Vajon mivel foglalkozol e pillanatban? Ó, ha talán éppen a te fogoly lovagodra fordítottad gondolataidat, aki kész örömmel rohant annyi, de annyi veszedelembe, csupán azért, hogy neked szolgáljon. Adj hírt nékem felőle, te háromarcú égitest, aki talán éppen az ő vonásait nézed most irigyen, amint egyik fényes palotájának csarnokában andalog, vagy valamely erkélyén kikönyököl, s azon mereng, hogy méltóságát s erényességét megőrizve, hogyan enyhíthetné az én búgyötörte szívem szenvedéseit, milyen dicsőséget nyújtson kínjaimért, milyen vigasztalást fájdalmamnak, milyen életet halálomnak, milyen jutalmat szolgálataimnak. S te nap, aki már sietsz méneidet kantározni, hogy mentül elébb megláthast hölgyemet, esengve kérlek, köszöntsed üdvözölve az én nevemben, mihelyt megpillantod. De vigyázz, hogy látásod és köszöntésed alkalmával csókot arcát ne érintse, mert féltékenyebbé tennél engem, mint téged tett ama csalfa, hálátlan, ki miatt annyit verejtékeztél és fáradtál te szájai mezőn, vagy a Péneusz partjain, mert csak ugyan nem emlékszem világosan, hogy szerelmed és féltékenységed hol is kényszerített annyi lótásfutásra. Don Quixote éppen idáig jutott panaszos keserülésében, amikor a fogadós leánya halkan susogva ezeket a szavakat intézte hozzá. Esengve kérem, lovag úr, legyen oly kegyes, és jöjjön közelebb kegyelmed! Erre a hangra és szóra Don Quixote arra fordította fejét, s a holdvilágánál, mely éppen teljes fényében ragyogott, látta, hogy a szénahányóból hívják, melyet ő ablaknak képzelt, mégpedig aranyrácsosnak, gazdag kastélyhoz illően, ahogy a fogadót gondolta. S balgata képzelődése megint azzal ámította, hogy ismét a várasszonyának szépséges leánya akarja csábítgatni, mint a múlt alkalommal is, mert belé szeretett. Ebben a gondolatban, s nehogy udvariatlannak vagy háládatlannak tartsák, arra fordította Rozinantét, s a szénahányó elé lépegetett, s a két leányt megpillantván így szólt hozzájuk. Végtelenül sajnálom kegyedet, szépséges kisasszony, hogy szerelmes vágyait afelé irányozza, aki nem viszonozhatja, úgy, ahogy kegyed magas méltósága és kelleme igazán megérdemelni. Ezt azonban ne rója fel a nyomot uhult kóborlovak hibájául, mert szerelme nem engedi, hogy akaratát más tartsa rabságban, mint aki szíve teljhatalmú birtokosa lett abban a pillanatban, amikor legelőször meglátta. Bocsásson meg, drága kisasszony, térjen vissza hálótermébe, s nem utasson irántam több új kegyet, mint én se legyek kénytelen még hálátlanabbnak mutatkozni. Ha azonban kegyed szerelme, a szerelmen kívül más egyébbel is beéri, parancsoljon velem, s én esküszöm amatávol levő édes ellenségemre, hogy nyomban teljesítem. Kívánjon bár egy fürtött medúza hajából, melynek minden szála kígyó volt, avagy kívánja bár magának a napnak palackba zárt sugarait. Az én úrnőmnek nincsen semmi ilyesmire szüksége, lovag úr, válaszolt Maritornes. Mire van hát szüksége, értelmes udvarhölgy? Kérdezte Don Quixote. Csupán kegyelmed egyik szép kezére, felelte Maritornes, hogy csillapíthassa forró vágyát, mely az ablaknyíláshoz kényszerítette, becsületének oly nagy kockáztatásával, hogyha ura atya valamiképp észre találja venni, legalábbis a fél fülét levágja érte. Azt szeretném csak látni, pattant fel Don Quixote, de tudom, Istenem, nem meri megtenni, ha csak oly rettenetes véget nem akar érni, hogy szörnyűbbet soha még atya-e világon nem ért, mert arra vetemedett, hogy kezet emeljen szerelembe esett gyengéd leányára. Monitorne sejtette, hogy Don Quixote biztosan felnyújtja kezét az ő kérésére, s hamarjában átgondolván, hogy mit tegyen, a szénahányó mellől lesietett az istálóba, s nagy gyorsan felhozta magával Sancho Panza szamarának kötőfékjét, s éppen akkor tért vissza, amikor Don Quixote fölállt Rosinante nyergére, hogy a rácsos ablakot elérhesse, mely mögött képzelődése szerint a megtört szívű kisasszony várhatott, kezét pedig így szavakkal nyújtotta fel. Fogja meg, hölgye, meg kezet, vagyis helyesebben mondva, a világ gonosztevőinek ezt az ostorát. Fogja, ismétlem, e kezet, mert soha más nő meg nem érintette, még az sem, aki egész testemnek birtokosa. Nem azért nyújtom fel, hogy megcsókolja, hanem azért, hogy lássa idegen szövetét, izmai feszülését, tágas, duzzadt ereit, amelyből nyilván következtethetni lehet, hogy ilyen kézfejnek milyen erős karja lehet. Mindjárt meglátjuk, mondta Maritornes, s azzal hurkot kötvén a kötőfékből rávetette Don Quixote csuklójára, s a szénahányó nyílásából leszállva a maradék kötéldarabot jó erősen oda csomózta a szénapadlás ajtajának reteszére. Don Quixote durva fogásúnak érezte a kötelet keze csuklóján, s fel is szólalt. Ez inkább reszelés, mint símogatás, amit kegyelmed véghez visz. Ne bánjék kezemmel oly kíméletlenül, hiszen nem oka, hogy hajlandóságomat nem fordíthatom kegyelmed felé, s nincs is rendjén, hogy nagy bosszúját éj kis testrészen töltse ki, mert aki igazán szeret, nem áll így gonosz bosszút. Csak hogy már nem volt ott senki, aki ezeket a szavakat meghallhatta volna, mert Maritornes alig, hogy odakötötte a lovagot, a másik leányjal együtt menten elosont. S majd megpukkadtak nevettükben, hogy úgy kipányvázták, hogy teljesen lehetetlen lesz kibontakoznia. Ezzel még az is hozzájárult, hogy, mint már említettük, a lovag fönnállt Rosinante nyergében, s karját, amilyen hosszú csak volt, kinyújtott a padlásablak felé. S amint keze fejét odakötözték a reteszhez, alig tudott hová lenni féltében és kínjában, attól tartva, ha Rosinante előre vagy hátra mozdul, ő függve maradt karján. Nem is merészelt hát meg se moccanni se, bár Rosinante türelmes és nyugalmas természetéről bízvást felelhetett, hogy meg nem mozdul, még ha száz esztendeig áll is ott. Végre, amidőn Don Quixote látta, hogy megkötözték, s hogy a hölgyek eltávoztak, megint az ötlött fel fejében, hogy minden ismét csak varázslat szüleménye, mint a múlt alkalommal, amikor ugyancsak ebben a várban az az összvérhajcsárá változott mór varázsló olyan rútul megagyalta. Átkozta is magában oktalanságát és vigyázatlanságát, hogy ugyanitt már az előbbi alkalommal is úgy pórul járt, pedig bevett szokás a lovagoknál, hogyha valami kalandba bocsátkoznak, s nem vehetik jó végre, ez annak a jele, hogy a kaland nem rájuk, hanem másokra vár, s így nem szükséges, hogy másodszor is megpróbálkozzanak vele. Rántott egyet a karján, hát ha ki tudná szabadítani, de bizony olyan erősen meghurkolták, hogy minden igyekezete füstbe ment. Igaz ugyan, hogy nagyon óvatosan rántotta meg karját, nehogy Rosinante megmozduljon. Szeretett volna, és pedig nagyon a nyerekbe ülni és elhelyezkedni, csak hogy bizony talpon kell maradnia, ha ki nem akarja szakítani a karját. Helybe jó volna most az Amadis kardja, amilyen semmi nemű varázs nem fogott. Átkozta most bal sorsát, sajnálta a világot, mely az ő távollétét oly nagyon meg fogja sínleni, még ő itt függ elbűvölve, mert szentül hitte, hogy varázslat áldozata. Újból imádott hölgyére Dulcinea del Tobozóra gondolt. Majd meg jó fegyverhordozóját, Sancho Panzát hívta, de Sancho mély álomba merülve egész hosszában ott nyúlt el szamara nyergén, s ebben a pillanatban még a tulajdon édesanyjára se emlékezett, aki a világra hozta. Hívta aztán a bölcs Likrangdeót és Alkifuét, hogy segítsenek. Kérve kérte jó barátját, Urganda asszonyt, hogy gyámolítsa. Így érte aztán a hajnal, mikor már annyira felbőszült, s kétségbe esett, hogy úgy bőgött, mint a bika, mert azt hitte, hogy a nappal se fordít sanyarú sorsán, és ez örökre tart, hiszen őt elbűvölték. Ebben a hitében még jobban megerősítette, hogy Rosinante csak a fülét se hegyezte, s már most szent, hogy így marad lovastul, étlen, szomjan, álmatlanul, még csak a csillagok ártalmas befolyása el nem múlik, vagy amíg egy még bölcsebb bűbájos fel nem oldja a varázs alól. Ebben azonban nagyon csalatkozott, mert alig, hogy a hajnal szürkült, négy lovas ember robogott a fogadó elé, igen jó öltözetben és fegyverekkel, nyerekkápályokon, puskákkal. Megzörgették nagy garral a fogadó, még bezárt ajtaját, mire Don Quixote, még mindig kitartva őrhelyén, kihívó és hatalmas hangon kiáltott rájuk. Lovagok vagy fegyverhordozók, vagy akármik vagytok is, semmi jogotok, hogy e várkapuját döngessétek. Mert a napnál világosabb, hogy ilyen időtájban a bellevők még arszanak, vagy nem szokták kinyitatni mindaddig az erősséget, amíg a napfénye az egész földön szét nem árad. Távozzatok hát, s várjatok, még egészen meg nem virrad. Akkor aztán majd meglátjátok, illő lesz-e vagy sem ajtót nyitni. Ördögöt erősségez vagy vár, szólt az egyik, hogy ilyen ceremóniákra kényszerítsen bennünket. Ha kegyelmed a fogadós, nyisson ajtót. Mi utas emberek vagyunk, s nem akarunk egyebet, csak a paripáinknak abrakot adatni, s azután tovább megyünk, mert nagyon sietős az utunk. Hát én a külsőmről ítélve, kocsmárosnak látszom, lovagok, kérdé Don Quixote. Bánó is én akárminek látszik, válaszolta másik, de azt tudom, hogy bolond beszéd, ha valaki ezt a kocsmát várkastélynak mondja.
Bizony várkastély,
erősködött Don Quixote, mégpedig az egyik legjobb az egész tartományban, s olyan lakói vannak, akik kezükben királyi pálcát, fejükön koronát hordtak.
Jobb lett volna megfordítva, feled az utas, a pálcát a fejükön, s a koronát kezükben, mert végre is majd az sül ki, hogy valami vendég, színész csapat tanyáz odaben. Mert náluk az ilyen korona és királyi pálca nem tartozik a ritkaságok közé.
Mert hát én csak ugyan nem hiszem, hogy ilyen csöndes kis kocsmában koronára és királyi pálcára érdemes személyek szálltak volna meg.
Keveset ért a világhoz, válaszolta Don Quixote, ha még azt se tudja, mi minden történik a kóbor lovagokkal.
A kérdezősködő lovas társai beleuntak a Don Quixotéval folytatott feleselésbe, és azért újra megzörgették az ajtót nagy mérgesen. A zajra a fogadós és a házbeliek is fölébredtek. A fogadós fel is kelt, hogy megnézze, ki zörgett. Történt-e közben, hogy az egyik utas lova megszimatolta Rosinantét, amely fülét farkát eleresztve nagy búsan áldogált, s mozdulatlanul tartotta kinyújtóztatott gazdáját. Hanem akármilyen falónak látszik is Rosinante, utóvégre mégiscsak húsból, vérből volt ő is, és meg nem állhatta, hogy vissza ne forduljon, és meg ne szagolja ő is a nyájaskodót. De alig, hogy egy kissé megmozdult, Don Quixote lába lecsúszott a nyerekből, elterült volna a földön, ha karján függve nem marad. Ez aztán olyan fájdalmat okozott neki, hogy azt hitte, kezefejét vágják le, vagy a karját szakítják ki helyéből. Lábúja majd a földet érte, de éppen ez vált vesztére, mert amit érezte, mély kevés híja, hogy talpra állhasson, egyre nyújtózkodott, egyre törte magát, hogy elérhesse a földet, szakasztott úgy járt, mint a húzó csigán függő áldozat. A megkínzott is maga fájdalmát okozza, mert noha lába éri is a földet, meg nem is, csak nyújtózkodik erőnek erejével, abban a csalóka reményben, hogyha még egy kissé jobban kinyújtóznék, talpával a földet érinthetnék.